és a Fiú és a Szent Lélek nevében. Kedves testvérek, Mária hónapjában az édesanyákat is köszöntöttük, a szűzanyáról és készülve az eukarisztikus világkongresszusra, az eukarisztiáról akarok szólni. Hát hogy tartozik ez a kettő össze? Úgy, ahogyan énekel róla a latin ének. Ave verum, corpus natum, de Maria Virgine. Üdvözl az oltári szentséghez intézett ének. Üdvözlégy Szűz Máriától született test. Valóban szenvedett és a kereszten az emberikért feláldozott test, kinek átszúrt oldalából vérés is víz folyt ki. Halálom óráján, halálom vizsgáján, hadd izlelhesselek meg, ó édes Jézus, ó kegyes Jézus, ó Jézus, Mária fia. Kedves testvérek, minden szentbeszédet most ma azzal kell kezdeni, hogy nem a keresztény hittel van baj, nem az evangéliummal, hanem a mai emberrel. Olyan magatartások hiányoznak belőle, ami nélkül nem lehet hirdetni az evangéliumot. És ilyen magatartás, alapmagatartás a szakrális érzék. Az Isten érzék. Amióta ember van a Földön, mindig érezte Isten. Ez a legutóbb, az most Nyugat-Európában jelent meg, hogy nincsen szent idő és szent tér. Ezért vannak templom gyalázások és sírgyalázások. Meg mi az, hogy vasárnap? Hát bármikor ehetünk egy nagyot. Mi az, hogy húsvét, meg karácsony? Bármikor földíszíthetjük az lakást. Minden szentek után már csiringelnek mindenütt az égők, mindenféle fények, feloldani mindent, nincsen a térnek és az időnek kapaszkodója, ahol az Istenség mint egy megnyilatkozott, úgy érezte az ember, hogy ez szent hely, ez szent idő. Természetesen a pogány szakrális érzék jó is, de van benne rossz is, mert általában retteg az Istentől. Megjelenik egy istenség, és akkor kövekkel körül rakja, és ha oda belépsz, akkor megvág az elektromos áram, az isteni elektromos áram, a tabu. Tehát fél, az a szent liget, oda nem szabad hozzányúlni. Ne nyúlj hozzá, megvág, megver az Isten. Csak ha elvégzesz viszonyos szertartást, akkor léphetsz be. Ez sem mindenestül rossz. A tabuk nem rosszak addig, amíg nem jelenik meg a természettudomány. Például az, hogy génsebészetet, vagy nem tudom mit próbált volna végezni az ősember. Hát mi lett volna abban, hogy szívoperáció? Tehát a szív az olyan szakrális szer volt, hogy még a múlt század elején is az orvosok azt mondták, na ahhoz nem szabad nyúlni. És sorba így van. Vagy az eső, hát az esőt azt az Isten rögtön most hullatja, ő csinálja. Nem. Kiderült, hogy ilyen a természete a világnak. És ahogyan vissza lelepleződtek a tabuk, amelyek nem minden esetben voltak rosszak, például a szexuális tabuk is, az, hogy egy törzsben nem léphetett át akármit. Nem igaz, hogy akárhogy élhette a szexualitását. Nagyon verték volna. Ezek a határok, mert védte az ember egészségét. De ilyen félelmetes határok voltak. Ez az Ószövetségbe kezdődött feloldódni. Ott egy személyes Isten, aki szereti Izraelt, ő jelent meg. Nem is tudtam, hogy szent ez a hely, mondta felébredve Jákob. Ez az Isten háza és a mennyország kapuja. És egy követ tett oda, és az utódai oda jártak. Hogy az az Isten, aki az eget és a földet teremtette, aki kiválasztotta ősatyánkat, aki azt ígérte, hogy a világ végén az egész emberiséget megáldja, hát az itt megjelent. még abban is ott van egy kicsit a félelem. És a modern világ az egész szakrális érzéket úgy értelmezte, hogy az mind rettegés. És amitől az ember retteg, azt ki kell belőle írtani. Fel kell szabadulni. Ne legyenek gátlásaink. Ez se egészen igaz. Itt is nagyon nagy bajok vannak. Tehát például a bűntudatnál. Azt mondta, hogy ha valakinek nagyon bántja a lelkiismerete, hogy miért tettem ezt, búskomor lesz, akkor elmegy pszichológushoz, és akkor megmondja, hogy nem, az apád volt a hibás, meg az anyád, meg ilyen a társadalom, te nem vagy hibás, nincsen bűn. És ez egy óriási tévedés. Van egészséges bűntudat, az a lélek egészségének a jele. Olyan, mikor láza van a testnek, hát az nagyon jó, hogy van láz, jelzi, hogy baj van. És van egészségtelen lelkiismeret furdalás, az való a pszichológushoz. Az előbbi az a gyóntatószékbe való. Ezért állnak most nyugaton hosszú sorokba, várnak a pszichoterapeutára, és a gyónás pedig kiiktatták. Ez egy intelligens fiatal, Bonelli nevű pszichoterapeuta mondta, hogy ez szörnyű, amit csinálunk. Hát van egészséges bűntudat. Fájjon is neki, hogy azt tette. Fájjon neki, hogy 14 évvel ezelőtt a Pécsen meggyilkolt egy rendőr. Annyi fara fájt neki, hogy 14 év múlva feljelentette magát, és kérte a büntetést. Ez egy egészséges lélek. De ugyanígy vagyunk a szakrális érzékkel is. Ő neki ne legyen korlát, ő neki ne kelljen haptákba állni az istenség előtt. Minden, ami szakrális. Tehát ilyez, hogy egy templomban nem viselkedhetek akárhogyan. Levetem a sapkámat. Nem mehetek be ruha nélkül, meg nem tudom én. Nem, ez nem Balaton partja. Ezt ma az emberek nem érzik. Hát tudom, hogy megsértődtek egy budapesti plebánosnak a hívei közül, miniszteriális emberek bemennek napfölkeltés, pálmafákkal pirosra festett nyári gatyába a misére vasárnap. Mi az, hogy nem veszed fel az ünnepi ruhádat? Hát ebben még lehetne vitatkozni, de hova vezet? Mi van mögötte? És hogy úgy viselkedjünk, mint a nem templomba lennénk. Olyan legyen a zene, úgy viselkedjünk, nincs szent hely, nincs szent idő. És miért a templomba esküdjünk? Hát a repülőn, vagy mit tudom én. Aztán miért temessük el a halottakat? Szétszórjuk a port, én megszívjam be, bocsánat. Gusztustalan, undorító. A Vatikánban előírták, hogy el kell temetni az ember. És egy nagy antropológus, Mircea Eliade mondja, a Földön csak egyetlen élőlény van, aki eltemeti az elpusztult egyedeit, az az ember. A deszakralizált, a szentet már nem érző ember, hogy az élet vége, és az élet kezdete az édesanyja méhe, a szentség. És itt van Máriának és a nőknek a szentsége. És az a kezdet, és a megtestesülés Mária méhében. Az a szentség bontakozott ki az oltári szentségben. Kedves testvérek, fordítom Robert Sarah bíboros harmadik könyvét, Esteledik a nap már lenenőben. Azt kérdezi tőle Nikola Dia. 2015-ben bíboros úr az Isten vagy a Semmi című könyvében úgy ítélte, nyugaton a nő testét gyakran eszközé tették, leértékelték, megbecstelenítették. Fejlődött azóta az ön véleménye? Ellenkezőleg a helyzet szakadatlanul romlik. A nyilvánosság a női testet gyakran az árusítandó dolgok színvonalára sűjeszti kereskedelmi célokból. Kiállítják, kiplakátolják, kiszolgáltatják minden tekintet számára. azt már megértem, és az már nagyon szörnyű, hogy a nők miért nem lázadnak fel ez ellen. Miért nem tépik le ezeket a plakátokat? Ez merénylet ellenük. Úgy tűnik, normálisnak tartják ezt a megvetést, ezt a megaláztatást. A női testet úgy tekintik, mint a szexuális vágy felkeltésére rendelt tárgyat. És így is öltöznek aztán. Az a taknyos csitri így megy az hittanórára, még így vonul be a templomba. Ő magát már egy a férfiak szexuális vágyának a tárgyává teszi. Arra hívják a férfiakat, hogy erre a szent és édesanyai testre olyan tekintetes vessenek, amely hasonló a megerőszakoláshoz, vagy legalábbis az erőszakos birtokba vételbe. Olaszországban a templomok kapuin is mindenütt ez a megalázó leölökcsinyítás van kiplakátolva. Megjegyzem, országok utazók keresztbe kasul az ország, és milyen szép plakátok vannak. Gyönyörű család, apa, anya, gyermekek. Amikor a nőt a férfihez való viszonyában kizárólag erotikus és szexuális szempontból mutatják be, akkor a nő lesz mindig a vesztes. A nyilvánosság eltorzítja a nőt, és a férfi számára egyszerű presztízs kellék, legalábbis a polgári körökben. Tudtán kívül a nő a férfi szolgálatára rendelt tárgyá lett. Egyes feminista mozgalmak szeretnék előmozdítani a nő méltóságát, de azt hiszem nem ragadják meg a problémát gyökerénél. Fel akarván szabadítani a nőt, most idézőjelbe teszi, az utód nemzés rabszolgaságától. Tehát tudd meg azt, hogy anyává lenni, az rabszolgává lenni. És itt van a szentséges Isten szülő, a szűzanya. Margaret Sanger kifejezése szerint, ugye, elszakítják az anyaság nagyszerű hivatásától, amely méltóságának az alapja. A lánynak is ez a méltósága, a kedves nővérnek is. Mert az nem Teréz vén kisasszony, hanem Teréz anya. Azért adta neki a hitetlen világ a Nobel-díjat, mert anyává lett. Ez a felszabadítás hazug és illuzórikus. Ezzel még nagyobb hangsúlyt kap a probléma. Egy bizonyos feminizmus, anélkül, hogy belegondolna, arra indítja a nőket, hogy azoknak a perverz és őket megvető férfiaknak szempontjából tekintsenek magukra, akik őteket a gyönyör tárgyaival alacsonyítják. Ki kell szabadulni ebből a börtönből. Meg kell szabadulni ebből a hazug és megalázó szemlélettől. Nem azzal lesznek nők egyenjogúak, ha elvetik igazi nőiességüket, hanem ellenkezőleg, ha azt úgy fogadják, mint gazdagságot. Nem akkor lesznek boldogok, ha magukévá tesznek egy maszkulin, tehát egy férfi sugallatú pszichológiát, hanem a női sajátságú igazi méltóságát felfedezik. Kedves testvérek, ez egy próféta, ez a bíboros. Hát ezt Németországban nem mondhatnák el a szószéken, katolikusok között. Ez meg fogja menteni az egyházat, meg a hozzá hasonló főpapok. Szeretnék a probléma forrásáig eljutni. Jean-Miguel Garrig, domonkos teológus szavait idézem, amelyeket a Férfi és a Nő Isten tervébe című előadásában mondott. Teológiai távlatból nézve a nő misztériumának válság gyökere úgy látszik a deszakralizációval van kapcsolatban. Tehát mindaz, ami eddig szent volt, azt most szentségtelenítani kell, profanizálni. A szekularizáció, az elvilágiasodás eltörli a szakrális vonását a dolgoknak, tégpedig a nő, mint egy a szakrálisnak az alapja az emberiség történelmében, eddig az idézet. Valóban a nőnek természetadta a felsőbbsége a férfire nézve az, hogy minden ember általa jön a világra. Ezért nem lehet pap. Lehetetlen. Ő a szentély. az ő méhébe jelent meg az második isteni személy, és ott lett emberré. Ezért ez a kapcsolat a kezdettel sajátos finomságot és mélységet ad a nőnek, mindarra vonatkozóan, ami az élet ajándékához tartozik. Ő az, aki életet ad. A nő ismer igazából egy lény élete kezdetének szakrális misztériumát. Tehát az, hogy egyszer csak úgy tudja, hogy valaki bennem van, valaki. És utal a bíborosnak, hogy ezt a férfinak meg kell tőle tanulni, amikor áldozik. Hogy másképp ugyan, de a föltámadott bennem, és nagyon idegen a férfitől. Tehát idegen a férfitől a kereszténység lényege, ha ezt meg nem tanulja. Hogy Krisztus hordozó vagyok. Ezért énekeljük most áldozáskor, hogy mi boldog vagy, Szűz Mária belsődben, az örök atyának fiát hordozhattad, és mi boldog vagy, keresztény lélek, akár férfi, akár nő, hogy Krisztus hordozhatod az énedben, a szívedben. Az a képessége, hogy mélyébe fogadja az életet, eleve arra képesíti, hogy befogadja a kegyelem misztériumát, vagyis az Isten életnek a misztériumát, mely lelkünkbe jön rejtőzve és sarjadba. Kedves testvérek, ezért bicsaklik ki a férfiak által művelt teológia sokszor. Mert azt mondja az Úr Jézus, jó mag az Isten igéje. Tehát a predikációban, ezért innét csak férfi prédikálat. A prédikációban egy lelki fogantatás történik, nem fogalomalkotás, az kevés. Kevés fogalmat alkotni, megérteni az evangéliumot, hanem Jézus egy életet indít el bensőnbe. Ezért a Bibliában Isten úgy mutatkozik be, mint vőlegény. És azt kéri tőlünk, hogy az asszonyoktól tanuljuk befogadni őt. Egy életet befogadni. Minden léleknek meg kell tanulni a mennyasszony misztériumába belépni. Az egyház maga is alapvetően jegyes és anya. Az asszonyokra az egyházban az a feladat, felelősség hárul, hogy megtanítsák a férfiaknak a jegyességnek ezt a misztériumát. Hogy ne csak gondolkodjanak, ne csak teológiát műveljenek, ne csak építkezzenek az egyházba, hanem legyenek misztikusak, életet befogadóak. Ezért a nők voltak a történelemben az elsők, akik felfedezték a megszentelt élet, a szerzetes élet misztériumát. Itt a bíboros arra utalt, hogy elsők igazából a férfiak voltak, akik kimentek a pusztába, a pusztai atyák. Itt kezdődik a szerzetesség, nem. A Timóteus leveleket olvasva az özvegyek egy házban laktak, tegnapi evangélium vagy mi volt, Szentleszke, Tabita. Az ő házában özvegyek laktak, ezek ősapácák. Csak miután meghalt a férjük, fölnevelték a gyerekeket, az unokákat törődjön már más, ők az egyház szolgálatra szentelték magukat. Összejöttek imádságra, miért nem találjuk ezt ki újra ott, ahol vannak elmagányosodott özvegyek. Apácaként kell élni, lelki anyává kell lenni. Ki látogatja meg itt a kórházba az elfekvőbe szenvedőket? Néha Benedek. Ki törli le a könnyeiket? Ki mondja, vannak az ápolónők, de azok futkosnak ide-oda. Nincs, aki a lelkükkel beszélje, nincs anyjuk. A nő teszi, hogy a szakralitás belépjen a világba. Legalábbis a keresztény szakralitás. Mert érdekes, ahogyan visszaszorul a pogány szakralitás, hogy rettegnek ugye az Istentől, és így vissza akarják szorítani a keresztény szakralitást, minden keresztet távolítsunk el, a harang ne szóljon, persze bömbölhet az érzéki zene éjjel-nappal, stb., az, arra nincs törvény, mindent, ami egyházi, ami Istenre emlékeztet, azt tessék törölni, mert itt egy szekuláris világ van. Itt a vallás tűnjön el. Belül azt gondolod, amit akarsz. Érdekes, mert azt hiszik, hogy ez fenyegeti az embert. Mircea Eliade azt mondja, hogy a modern nagyváros, mert ő az, aki kutatta a szakralitást, hogy ami ott ember él a Földön, mindig van jele a holttestem mellett annak, hogy hitt a túlvilágban. Mindig voltak szent fa, szent forrás, szent kút, szent liget. És mindig voltak ünnepei, amelyek kiugrottak a hétköznapokból. Azokba kapaszkodott meg. Egyébként egy szakrális nélküli világ, egy olyan világ, amiben de nincs is, mert az európai kultúra az kereszténysége van átítetve. A hitetlen is élvezheti az, hogy van vasárnap, vagy a zsidóknál szombat, vagy a mohamedánál péntek. Ezt élvezi, nem tudja, hogy honnan jön, de már hétköznapot csinál belőle, és azt is tönkreteszi. De legalább van kapaszkodó, mert azért a pogányoknál nem volt ilyen dátumos ünnep. Ott valahogy úgy rájuk jött a vallásosra, és akkor összehívta a törzsfő a törzset, és akkor bemutatott valami kakast, feláldozott Zeusnak, vagy nem tudom mi. Ritka volt olyan, hogy ki is nevették a zsidókat, hogy a ti hitetek a kalendáriumban van. Igen, mert Isten belépett a történelembe és az időbe. És figyeljétek meg, az a deszakralizált mai ember, az az őrült állapotában van. Az alkoholista és a kábítószeres ember, ez a elhű, elbutú, nincs kapaszkodó. Embertelen világ. És azt mondja Mircea Eliade, mégis New York külvárosában, ahol soha egy kamasz nem hallott az Istenről semmi, soha egy vasárnap, egy ünnep, mégis beleszeretett kislányba. És egy nagyon szép kapcsolat. 3 év múlva elmennek abba a parkba, ahol először találkoztak, és arra a padra ülnek, ahol együtt ültek. Az ember leronthatatlan. Hát akkor az a park az is, és az a pad az kiugrik, az ragyog, leronthat. És ez a keresztény szakralitás. A keresztény szakralitás nem olyan, hogy megver az Isten. Ne nyúj hozzá, mert véged lesz, hanem mi itt állt a keresztje. Ide folyt a vére annak, aki szeretett engem, és életet adta értem. Itt született. Itt élt Názáretben. Kórusom van bekeretezve egy lábnyom. És ki van rakva gyöngyökkel. És oda van írva latinul, a mírunk Jézus Krisztus lábnyoma az olajfák hegyén. Hát ezt félek viccesen megnevezik. Jaj, 42-es lába volt, meg begye 3-as. Mondom, viccelődhetünk, de ez szentség. Volt lába, és kinek? A Teremtő Isten emberré lett. Ezért a gótika mindent megtalált, a töviskoronát, mindenfélét. Most olyan mindegy, hogy arrébb született 10 méterre Betlen, vagy itt volt ez a... De ezek szeretett engem, aki értem született a földre, aki értem meghalt, és aki az egyetlen reményem, az itt járt. Ez a szakralitás előtte van még Európának újra. Tehát nincs igaz azoknak, akik azt mondják, hogy a kereszténység utáni korba értünk. Nem. Egy félreértett kereszténység után, de az igazi kereszténység előtt vagyunk. A szűzanya valósága áll egyedül útjában a női test deszakralizációjának. A Mária tisztelet hozta az igazi megbecsülését a nőnek. Az szent anyaság. A lelki vagy a testi anyaság. És testvérek, elmondjam, ne mondjam. Egy kispap sírva mondta a telefonban. Rómában, szemináriumban. Más országok kispapjaival együtt van, és azokkal vitatkozik. Ők nem fogadják el a szűzanya csodálatos foganását. Hát akkor kikről fogantatott a názáreti Jézus? egy római katonától, akkor Mária házasságtörő volt. És ezek jönnek haza majd prédikálni. És azt a kiskaput, amelyik a katolikus hitet védte, azt pedig üldözik, és azt írják haza a püspöknek, nehogy felszentelje, mert sokat jár reverendába. Nagy baj van. Imádkozzatok. De nem ez a kispapa hibás, a tanára. Hát mit tanít ő? Hát nem tudja azt, hogy az Úr Jézus zárt ajtók mellett megjelent? És nem szellem volt, hanem teste volt. És amikor ezt megtapasztalták az apostolok, akkor szólalt meg Mária 33 év után, hogy az én zárt szűzi méhembe ugyanígy jelent meg. Ki? Az Isten fia. Akiben teremtett mindent az Atya. Tehát Jézus nem csak a bűnért jött el. A csillagvilágot azért teremtette az Isten, hogy benne ember legyen, az embert fel akarta venni az ő szeretetébe, tehát csak úgy verte fel, ha a fiú Isten fiúságából részesül, a megszentelő kegyelemből. Tehát ami Mária mével végbe ment, hogy ott a Mária húsából csoda folytán a megtermékenyítés végbe ment, Isten teremtő tervével, nem férfitől, és azt lefoglalta a második isteni személy, ez a világ mindenség keletkezése. Mert a megtestesülésben teremtett mindent. Nagyon jó megöregedni. Régen olyan áltatossági címnek neveztem Mária világ királynője, hát mondjuk nagyokat. Az univerzum királynője. Mert Krisztusban teremtett mindent az Isten. Ő az abszolút szentségnek a szentélye. És igaza van ennek a kis éneknek, amikor az Eukarisztiában azt a testet imádjuk, annak a testét tiszteljük, aki De Maria natum est. De aki értünk feláldoztatott a kereszten, és dicsőségesen föltámadván, mint szellemi, mint dicsőséges test, telénk költözik az áldozás pillanataiba. Azért, hogy jelezze, hogy egyszer a testünk is átalakul az ő teste mintájára. Hogy valamiképpen a belső világunkat a föltámadás igazságába helyezze. Hogy vele együtt lehessünk. És itt nincs magány többet. Akkor vagyok leginkább közösségben az Istennel és emberek, amikor egyedül vagyok. Mert akkor Krisztussal tudok lenni. Üdvözlégy szentest, itt szűztől születtél, ki a kereszten az emberét feláldoztattál, és ki föltámadtál, akinek oldalából víz és vér folyt ki. Légy nekem, in examine mortis, a halál vizsgáján, pregustatum, egy elő étkezése az örök föltámadott testben való részesedésnek, így lehet lefordítani. Ó édes Jézus, ó kegyes Jézus, ó Jézus, Mária fia. Amen.